Sziasztok!
Hallotok? Hallotok?
Ez itt a Tilos az E.
A FIESFE Podcast, amit mi csinálunk.
Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk nektek.
Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
Jó estét kívánok minden kedves Tilos Rádió hallgatónak. Ez itt a Tilos az E, a FIESFE Podcast második évadának első része. Az első 10 rész visszahallgatható a Spotify fiókunkon. Az új évadban annyi lesz a különbség, hogy élőben jelentkezünk a Tilos Rádióból, és állandó rovatainkon kívül minden adásban lesznek vendégeink, akikkel az aktuális témánkról beszélgetünk. A mai adás vendégei Horváth Eszter, Gálosi Dóri, Aviaszki Nóri és Ladányi Jancsó Jákob lesznek, akikkel a hallgatói érdekképviseletről és az Emergency Exit programról fogunk beszélgetni. Ezen kívül az adásban bemutatkozik a hír és sajtófigyelő rovatunk, a színházi szemle és a filmes rovat. De mindenek előtt hallgassuk meg a The Clash zenekar Should I Stay or Should I Go című dalát, aminek a címe magyarra fordítva annyit jelent, hogy menjek vagy maradjak. Ez volt talán az SFE hallgatói között januárban a legtöbbször feltett kérdés.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest
us. If you don't want me, set me free.
Set me careless,
me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Ez itt a Tilos az E.
A FIESFE Podcast.
A Tilos Rádió 90.3. Én Muzslai Franciszkó vagyok, az SFE televíziós műsorkészítő hallgatója, első éves. A mai adásban, a hír és sajtófél rovatban először Földény F. László, Búcsú a színművészetitől című, az Élet és Irodalomban megjelent írását olvassa fel nekünk Bánki Sára, az SFE hallgatója.
Földény F. László, Búcsú a színművészetitől. 2020. decemberében bementem a kihalt Vas utcai épületbe. A blokkád véget ért, az utca néptelen, az egyetem épülete előtt senki emberfia. A járdán a kerékpártároló lehangolóan üres. A bejárat melletti emléktáblán még ott tárválkodik egy apró Free SFE matrica. A nagy takarításkor, amikor a hallgatók minden nyomát eltörölték, elfelejtették levenni. Mostanra az is lekerült. Az üvegajtó zárva, csengetnem kellett. Egy kigyúrt biztonsági őr nyitott ajtót. Korábban soha nem láttam. Köszönés helyett mordult egyet. Kit keres? Ha Kertész Imre állt volna a helyemben, azt mondta volna. Ebben az emberben nincs szeretet. Én is ezt éreztem. Meg azt, hogy itt már nem látnak szívesen. Pedig egy nagyszerű közösség tagjaként sokáig tanítottam itt. Színészeket és rendezőket, filmrendezőket és operatőröket, forgatókönyvírókat és dramaturgokat, bábosokat és dokumentumfilmeseket. Közel 2 évtized után azonban, 2021. februárjában felmondtam az állásomat az SFE-n. Ekkora vállalhatatlan lett számomra ez az intézmény. Mert vállalhatatlan, ahogy a nyáron az éjszaka leple alatt megszavazott törvény nyomán, a minisztérium olyan kuratóriumot nevezett ki az egyetem fölé, amelynek tagjai eleve ellenségesen viszonyultak az intézményhez, s vezetője Vidnyánszky egyfolytában alázta és gyalázta az egyetem oktatóit és diákjait. Vállalhatatlan, hogy ez a kuratórium már a hivatalos életbelépése előtt olyan szervezeti és működési szabályzatot kényszerített az egyetemre, amely ellentétes az egyetemek Európában érvényes évszázados autonómiájával, majd ezt a szabályzatot azóta úgy szabja át folyamatosan, ahogy az alaptörvény szokás. Vállalhatatlan, hogy a kuratórium, miután a szenátust alapvető jogaitól megfosztotta, vezetőket nevez ki az egyetem élére, noha erre a felsőoktatási törvény szerint az egyetemi polgárság érdekeit képviselő szenátus lenne hivatott. Vállalhatatlan, hogy a törvénytelenül kinevezett új vezetőség nem a rájuk bízott egyetemnek, hanem kizárólag a kuratóriumnak az érdekeit képviseli. Vállalhatatlan, hogy a fővárosi törvényszék ítélete ellenére a kuratórium semmibe veszi a hónapokon át sztrájkoló követeléseit. Vállalhatatlan, hogy a törvénybe ütköző lépéseket ideológiai körítéssel kereszténység nemzet legalizálják. Vállalhatatlan az a kis stílűség, amellyel az egyetem épületeiben lekapcsolták a netet és a villanyt, az ajtókon kicserélték az árakat. Vállalhatatlan, hogy az egyetem új vezetői a szélső jobboldali gyalázkodókkal szemben nem védik meg a hallgatókat és oktatókat, hanem ehelyett egyalázkodásokat teszik ki az intézmény honlapjára küldetési nyilatkozatként. Vállalhatatlan az a hangnem, amellyel a kancellár az egyetem oktatóiról és hallgatóiról sorozatosan nyilatkozik. Vállalhatatlan, hogy az állítólagos ideológiai képzés semlegesítését a közszolgálati propaganda média közismerten elfogult sajtómunkásaira bízzák. Vállalhatatlan, hogy csak a saját szűkebb területeimről szóljak, hogy a kuratórium az elméleti képzés irányításával az egyetem 155 éves történetében először egy szakmán kívülit bízott meg. Olyan elődök nyomába léphetett, mint Gyulai Pál, Csiki Gergely, Alexander Bernát, Hevesi Sándor, Hály Gyula vagy Osztovics Levente. Még a legsötétebb Rákosi korszakban is a szakma nagyjai tanították az elméletet. Az új vezető, miként a kancellár is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről érkezett, s küldetésének azt tekinti, hogy a hallgatók kiemelkedő kommunikációs kompetenciával rendelkezzenek. Feltehetően azt kívánja majd oktatni a leendő színészeknek és rendezőknek, amire a doktori disszertációjának a címe is utal. Közszolgálati média Európában. Az állami feladatvállalás koncepciói a tájékoztatásban. Progresszív humanizmus az ideája, közli egy írásában. Ám hogy ez micsoda, azt a pogány Szofoklész, az istentelen Kleist, a szkeptikus Csehov, vagy a hitetlen Beckett helyett kis Rigó László, Szeged Csanádi megyés püspök egy idézetével világította meg. Hadd ne idézzem. Az egyetemet meg kell újítani. A megcsontosodott szerkezetet fel kell lazítani. Véget kell vetni annak, hogy ugyanazon ízléskörből érkező művészek kisajátítsák az egyetemet. Bővíteni kell a kört azokkal, akiket eddig nem engedtek be. Ilyen és ehhez hasonló jól hangzó szólamokkal bombázza a minisztérium és a magyar propaganda gépezet a közönséget. De vajon tényleg erről van szó? Mert ha ez lenne a valódi szándék, akkor nem rombolnának, nem hintenék be sóval azt, amit generációk létrehoztak, nem gyilkolnák meg a hallgatóknak a szakmába vetett hitét, nem fosztanák meg őket a jövőjüktől. Új épületekkel, felújításokkal, megújított infrastruktúrával dicsekednek az új vezetők. Egy egyetem lényege azonban a benne lévő szellemiség, az oktatás minősége, a hallgatók és a tanárok egymásra hangolt munkája. Enélkül kongóan lélektelenek az épületek. Az SFE jelenlegi átalakítása olyan, akár a budai váré, ahol egy kitalált múltra hivatkozva funkciótlan épületek sorát húzzák fel. A magyar építőipar mindig ugrásra kész. Az eredmény? Kihasználatlan épületek sokasága országszerte. Árulkodó, hogy az SFE új vezetői is folyton új épületekre hivatkoznak, s amint elkezdték működésüket, már is ingatlan ügyekkel foglalkoznak. Lehet, hogy mennek be oktatók és hallgatók az új épületekbe, de hogy a szellem kint reked, az előre borítékolható. Milyen szép bölcső! Mondták a jól megcsinált színdarab műfajáról a GB Show-nak, mire ez így válaszolt. Szép-szép, de hol maradt a csecsemő? Az SFE másfél évszázad alatt finoman összehangolt rendszere 2020 nyaráig olyan volt, akár egy svájci óra szerkezete. Generációk tudása épült itt egymásra, s bármikor változtatásra volt szükség, azt a legnagyobb körültekintéssel végezték el, ügyelve arra, hogy ha valahol belenyúlnak a szerkezetbe, akkor minden egyéb részterületre is figyelemmel kell majd lenni. Ami platinából készült, azt nem lehet alumíniummal helyettesíteni, s a rúgókat sem lehet lecserélni olcsóbb minőségre. Tavaly nyár óta azonban egy orosz licenszre gyártott kalapáccsal ütik-verik ezt a szerkezetet, bízva benne, hogy legalább egy poljotóra lekerül az üllőről. S közben belső klikről, ízlésterrorról beszélnek, amit fel kell számolni.
Mintha bizony Zsótér Sándor vagy Hegedűs D. Géza, Asser Tamás vagy Novák Eszter, Zsámbéki Gábor vagy Bagosi László olyan egyformák lennének, s ugyanazt képviselnék. Vagy Enyedi Ildikó és Gotár Péter, Svehtye Mihály és Janis Attila meg Szász János.
A régi SFE éppen a sokféle ízlésvilágnak adott otthont. Hogy ki taníthatott? Akinek tehetsége volt. Nem pedig aki a hatalom által kötelezőnek kikiáltott ízléshez igazodott. Ideológiai képzés folyt. Két évtized alatt ilyesminek a nyomát sem láttam. Majd most elkezdődik. A mostani körülmények között ezért nem bízom semmiben. Nem bízom a párbeszédben, hiszen a napnál világosabban kiderült, hogy akik a pillanatnyi hatalmat birtokolják, semmiféle párbeszédre nem hajlandók. Semmilyen megkeresésre nem válaszolnak, még akkor sem, amikor erre bírósági határozat kötelezi őket. Nem bízom a sztrájkban, mert hiába ismeri el jogosságát a törvényszék, a munkáltatót ez nem befolyásolja. Nem bízom a törvényekben, hiszen az SFE-n ezeket minden retorzió nélkül meg lehet sérteni. Nem bízom a felsőoktatás állítólagos védőszervezetében, a rektori konferenciában, mert tagjai, ellentétben sok más az egyetemet támogató ország, többek között szlovén-lengyel, rektori konferenciáival mélyen hallgatnak, reménykedve, hogyha önként nyújtják oda a nyakukat, akkor kevésbé lesz majd fájdalmas. Egy valamiben bízom csupán. Az SFE hallgatóiban. Akik nem kérnek abból, amit rájuk erőszakolnak. Akik ellenállnak annak, hogy a torkukon nyomják le azt, amit mások kifűztek. Akik még tudják, hogy a művészet nem elvárásokból, ideológiai mantrákból születik meg. Akiktől mindent elvehetnek, csak azt a bizonyosságukat nem, hogy saját erkölcsi felelősségtudatuk birtokában állnak ellent, nem politikusok bábjaikként. És akik tisztában vannak azzal, hogy nem a pénz, nem az infrastruktúra, nem a hivatal dönti el, mitől lesz nemzeti vagy keresztény valami. Ezeknek a hallgatóknak a szabadsága, a szellemi függetlensége, sem a bal, sem a jobboldali párt kötődése az, ami reményt ébreszt. És a makacs hivatástudatuk és tehetségük, meg a humoruk, amit egyelőre se kancellár, se rektorhelyettes, se intézetvezető, se oktatási igazgatónő nem tudott megtörni. Ők azok, akik az elmúlt fél évben felnőttebbek lettek, mint a rájuk oktroját vezetők. Ők azok, akik miközben kihúzták a lábuk alól a talajt, az őket ért igazságtalanságot kreatív energiaforrását tudták átalakítani. Ők azok, akik az SFE jelenlegi keretein kívül akkor is folytatni fogják tanulmányaikat, ha ehhez súlyos áldozatokat kell hozniuk. És ők lesznek azok, akiknek 10, 20 vagy 30 év múlva a közönség tapsolni fog, akiket az egész világ ismer majd. Ők fogják életben tartani a magyar színház és filmművészet nagy hagyományát. Tőlük fognak autogramot kérni az akkor fiatalok, akiknek már semmit nem mond a mostani megszállók neve, akik a magyar színház és filmtörténetben csupán tanulságos lábjegyzetként fognak szerepelni.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez itt a Tilos Rádió 90.3. Maradunk egyelőre a hír és sajtófigyelő rovatnál, amiben a drámatagozatos középiskolásoknak fogjuk meghallgatni a nyílt levelét Vinyánszky Attilához. Vinyánszky Attila egy interjúban elmondta, igen hangos propagandát folytattak az ellen, hogy a fiatalok jelentkezzenek az egyetemre. Üzentek a drámatagozatos középiskolásoknak, agitáljanak a gyerekek közt, hogy ne jelentkezzenek a színművészetire. Ám ennek ellenére többen fognak felvételizni, mint tavaly, nyilatkozta Vinyánszky Attila. Az egyik aláíró felolvasta nekünk a levelet, a levél után pedig annak írói mesélnek motivációjukról és a levél hatásairól.
Nyílt levél Vinyánszky Attilához. A február 25-i Magyar Nemzetben megjelent videónyilatkozatának margójára. Tisztelt Vinyánszky Attila! Mi azok a drámatagozatosak vagyunk, akiket ön szerint agitáltak a tanárok, hogy ne menjünk a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Most azt érezzük, nem, hogy kötelez a szolidaritás, de válaszolni akarunk önnek a kételyek eloszlatása véget. Annyira bátran mertük kijelenteni az elmúlt években, hogy a színműre akarunk menni. Mi, normális körülmények között most 21-ben felvételiznénk, de már a repertoáros mappára is rossz szájízzel nézünk rá. S csak azért nem megyünk külföldre tanulni, mert itthon szeretnénk alkotni. Most tanástalanul állunk, várva a csodát, a hírt egy másik alternatív színműről, ahol azzal foglalkoznák, amivel érdemes, a művészettel, nem a politikával. Szóval, kint voltunk a tüntetéseken, támogattuk a Free SFE-seket, tanárokat, akik minket is taníthattak volna, hallgatókat, akiktől sokat tanulhattunk volna. Az átalakítással elvették tőlünk az egyetlen olyan továbbtanulási lehetőséget, ami még független művész értéket képviselt, ahol tere volt a fantáziának, a szabadságnak, és ami sok évig mindannyiunk álma volt. Most nincs hová felvételizni, hiszen ezen kívül nem létezik színművészeti felsőoktatás Magyarországon. Gondolkodunk, érzünk. Erre neveltek minket az iskolában azok az emberek, akik az SFA jelenlegi tanári karának 3/4-ével ellentétben konyítanak a művészethez. Ezen a pályán dolgoznak és tanítják a szakmát. Különleges a kapcsolatunk velük. Szülőkként, mesterekként és barátokként tekinthetünk rájuk. Kiállunk a tanáraink mellett. Mindent tőlük tanultunk. Most pedig vannak köztünk leendő színészek, dramaturgok, koreográfusok, rendezők. Itthon fogunk alkotni, és hiszünk a szabad vélemény nyilvánításban. Mi, az aláírók idén nem felvételizünk. A mi döntésünk volt, senki sem befolyásolt, a nevünket ezért vállaltuk. De mindhárom iskola mindegyik diákjának nevében beszélünk. Ha van kérdésük, azt nekünk tegyék fel. 2021. március 3. Tisztelettel az ország 3 drámaoktatást nyújtó iskolájából. Bolla Gábor, Bori Dorottya, Cejzer Dóra, Felber Dominik, Gábor Dorka, Gál Oxana, Kodolányi Kamilla, Kovács Korina, Mészáros Mira, Monoki Luca, Mónusz Szonya, Papluca.
Én Papluca vagyok, és a Vörös Marti Mihály gimnáziumba járok. Ott vagyok most végzős.
Én Bori Dorottya Anna vagyok.
Én Bolla Gábor vagyok, én is végzős vagyok, szintén a Vörös Martiba. Február 25-én jár a cikk, és mi március 3-án reagáltunk rá, már sokkal hamarabb, szinte aznap elkezdődött az egész a levél megírás, aztán az emberek összegyűjtése, ugye három iskolából, három drámatagozat és suliból, megnevezve a Nemes Nagyból, a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumból és a Vörös Martiból lettünk összegyűjtve, vagy vagyunk, képviseljük az iskolánkat, így írtuk alá a levelet, 12 ember írt alá a levelet, de ahogy a levélben el is hangzik, nem magunkat, hanem az osztályunkat képviseljük, és az egész levélnek a célja tulajdonképpen az volt, hogy a Vigyánszki által nevezett drámatagozatos tanárok a mi tanáraink mellett álljunk ki. Nem arról van szó, hogy Vigyánszki megtámadta volna a tanárainkat, hanem megkérdőjelezte. Szerintem a Vigyánszkinak nem nagyon semmi köze nincsen drámatagozatos középiskolákhoz, nem tudja, hogy milyen oktatás folyik egy drámatagos suliban. Egyáltalán valószínűleg nem is ismeri a tanárainkat, személyesen se, színházi körökből se, úgyhogy ezáltal ne kérdőjelez meg olyan embert, akit nem ismersz, ne kérdőjelez meg a munkáját, és ne mondd azt, hogy ő mit csinál, amikor nem is tudod, hogy mit csinál.
Szerintem azért is volt annyira fontos, hogy így ilyen körülmények között kiálljunk a tanárainkért is, meg magunkért is egy bizonyos módon, mert hogy na, tehát így most az történt kicsibe, amit én az egész országon érzékelek, hogy ez a ti úgy se értitek, vagy ti úgy se tudjátok, ez a teljes mód, ez a minket is hülyének néznek, meg a tanárainkat is, az így teljes sértésnek is éreztem, és nem támadás volt, de hogy azt éreztem, hogy valahogy az emberiséget, meg a gondolkodásra való képességeidet is megkérdőjelezi. De a reakciók többsége szerintem nagyon pozitív volt.
Az, hogy agitáltak minket a tanárok, ez azért nagyon nevetséges számomra, mert mi volt, hogy egy ilyen körben az első drámóránkon megkérdeztük, hogy mit gondolnak erről az egészről, és igazából a legmeghatározóbb vélemény az volt, hogy ne szálljunk bele, vagy hogy ne kezdjünk ezzel semmit, mert ez nem a mi feladatunk. Szóval, hogy ez teljességgel a saját döntésünk volt.
Szerintem annyira negatív visszajelzés nem érkezett, főleg mert egy olyan közegben vagyunk, akik kifejezetten nem csak elfogadóak, hanem bátorítanak erre az e fajta vélemény nyilvánításra. Hogyha valami nem tetszik, akkor azt mondjuk. Szóval szerintem pont emiatt nem.
Én azt érzem, hogy nincsen most jelen pillanatban egy olyan intézmény, ami megadhatja nekem azt, amit én szeretnék tanulás szempontjából. És azt gondolom, hogy akkor most valahogy rajtunk áll, hogy így megtegyük a következő lépést afelé, hogy legyen. Nem bírom eldönteni, hogy most teljesen kétségbe legyek esve, és is teljes mód megfutamodjak, vagy pedig küzdjek, mert érdemes küzdeni. Jobb napokon úgy érzem, hogy érdemes küzdeni, rosszabb napokon kevésbé.
Magyarországon tényleg ez volt úgy az egyetlen lehetőség, amit még szívesen csinált volna bármelyikünk. Hát legközelebb Marosvásárhely ilyen folyik. És jó magyar képzés, de hát ez egy óra repülőút, és vagy 13 óra vonatút. Mindezek mellett is meg fogom próbálni. Az ember, aki itthon szeretne maradni, itthon szeretne alkotni, nem tudom, annak azért biztos nagyon sokan vannak, akik ismerik ezt az érzést, ezt a költözést, ezt a elhagyom az otthonomat érzést, biztos tudják, hogy kell hozzá alkalmazkodni. Ezért egy olyan ember, aki tizen nem tudom hány éve Budapesten él, itt született, itt élt, és aztán Budapesti Egyetemre akart felvételizni, amire már nem lehet, és el kell mennie Marosvásárhelyre 13 órányira az otthonától, az kicsit nehéz és új. Kíváncsi vagyok, hogy meg fogom jövőre próbálni azt a színműt, ha nem vesznek föl máshova, vagy valami másféle formájú intézmény fog majd létrejönni valamikor, régi színű előző vezetésével, előző tanáraival, vagy ez a színű, ez az új alapítványi színű fogja kiforni magát. Kíváncsi vagyok, nem?
Persze, ez így van, hogy nem tudom, hogy mire mondok nemet, de hogy azt gondolom, hogy mint hogy most kellett volna felvételiznem, én csak azzal tudom kinyilvánítani Isten igazából a véleményemet, hogyha fellépek az ellen, amit nem éreztem jónak. Vagy hogy azt gondolom, hogy ez meg fog történni, az minek fog történni. De hogy ez még egy ilyen utolsó ilyen tiltakozás részemről. És én erre egyébként büszke is vagyok, erre a döntésre. Megszületett ez a kis messenger csoport. Annyira szép az benne, hogy így én például az osztálytársaimon kívül senkit nem ismerek onnét. De hogy így a semmiből lett egy kis közösség. És azt gondolom, hogy szerintem mi még nagyon sok dolgot tudnánk együtt tenni. Vagy hogy még nagyon sok, sok dolog van, amit én szívesen megérnék, akár ezzel a társasággal.
Három különböző iskola olyan diákjai, akik talán mondhatni, hogy ugyanolyan oktatást kapnak, vagy ugyanazt tanulják. És érdekes, hogy szinte ismerősként tekintünk egymásra.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez itt a Tilos Rádió 90.3, azon belül pedig a Tilos az E podcast. Most jön az a része az adásnak, amikor a vendégeinkkel fogunk beszélgetni, ugyanis a mai adás fő témája a hallgatói érdekképviselet, az ellenállás jogi ügyeinek aktuális helyzete és az Emergency Exit program. A vendégeim Horváth Eszter, az SFE-hők új elnöke, Gálosi Dóri, a Free SFE Egyesület tagja, Aujeszki Nóri, a Free SFE Egyesület elnökségi tagja, és Ladányi Jancsó Jákob, az Emergency Exit program egyik ötletgazdája. Sziasztok, itt vagytok velem?
Igen, hello!
Sziasztok! Nagyszerű, akkor mindenki itt van. Ugye az előzménye a beszélgetésünknek, most először Dórihoz és Eszterhez fordulok, az az, hogy az előző hallgatói önkormányzat lemondott az SFE-n, és megalakult az új hallgatói önkormányzat. Eszter, ennek te vagy az elnöke, és arra kérnélek, hogy kicsit mesélj a HÖK megalakulásáról, illetve annak a nehézségeiről.
Tehát ugye, ahogy említetted, az előző HÖK lemondott, tehát ez nem egy ilyen általános választás volt, hanem egy, úgy mondanám, hogy vészhelyzet. Tehát a mi HÖKünk az igazából úgy állt össze, nem úgy, ahogy általában talán szokott, hogy vannak lelkes emberek, akik esetleg már korábban gondolkoznak azon, hogy induljanak, hanem igazából egy fórumon dobódott be ez az egész téma, hogy akkor most össze kell állni egy elnökségnek, és végül egy úgynevezett HÖK Tinder segítségével találtunk mi egymásra 10, akik végül megnyertük a választást.
Igen, nem titok, hogy én magam is tagja vagyok ennek a HÖK-nek. Mielőtt a következő kérdésre tovább mennénk, szeretném elmondani, hogy ebbe a részben várjuk a telefonos kérdéseket a 215-37-73-as számon, úgyhogy ha bárkinek a hallgatók közül valamilyen kérdése volna a vendégekhez, akkor hívjon minket bátran. Eszter, röviden még tudnál mondani pár szót az új HÖK-nek a programjáról?
Persze. Igazából a mi HÖK-ünknek az egyik legfontosabb célkitűzése az, azt hiszem, hogy az, hogy továbbra is képviseljük a hallgatókat olyan effektíven is minden fronton, amennyire csak lehet. Az sem titok, hogy sokan közülünk továbbra is az ellenállást szeretnék képviselni. Nyilván ez itt szűkebb keretek között lehetséges, az SFE-nek a keretei között. Mi mégis szeretnénk, amit csak tőlünk telik megtenni.
És mit gondolsz, hogy milyen lehetséges új funkciói lesznek most a HÖK-nek a belső ellenállással kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy sokfajta érdeket kell képviselni. Képviselni kell az ellenállókat, azokat, akik nem szeretnének már ezzel foglalkozni, illetve a jövő gólyáit is.
Igen, hát erről nagyon sokat beszélgettünk az elnökségben. Az egyik dolog, ami mindannyiunknak nagyon fontos, az, hogy igazából persze ellenállni szeretnénk, de az, amiben legjobban ellen tudunk állni, aztán az most, hogy az összes hibára, vagy hiányosságra rámutatunk, és ezekért kiállunk. És ez ugye nem csak az ellenálló, de egyébként kevésbé lehemes diákoknak is az érdeke. Tehát ez talán, ami mindenképpen a funkciónk lesz, de ezt nem nevezném újnak, csak most sokkal, sokkal nagyobb hangsúlyt kell ráfektetnünk. Illetve a jövő gólyáival kapcsolatban nyilván az egyik kötelességünk a gólyatábor megszervezése, aminek szeretnénk eleget tenni, akkor is, hogyha ezek a gólyák már nem arra az SFE-re érkeznek, ahova mi vágyítunk.
Köszönöm. Ugye fontos kérdés a kommunikáció, mind a HÖK, mind a Free SFE Egyesület szempontjából, és Dóri, téged kérdeznélek, mint aki sokat foglalkozik kommunikációval a Free SFE Egyesületben, hogy miért látszott szükségszerűnek, illetve hogyan merült fel a HÖK és a Free SFE kommunikációjának a szétválása. Itt fontos ugye tudni azt, hogy az egyetemfoglalás alatt volt egy kommunikációs munkacsoport, amely gyakorlatilag átvette a HÖK oldalnak a kezelését, és ennek kellett valamilyen módon most megváltoznia.
Igen, hát ezt tök jól mondod, lett új Facebook oldala az Egyesületnek is, illetve hát a HÖK-ös Facebook oldalt, azt most már a HÖK kezeli teljes egészében. Erre amúgy alapjáraton azért volt szükség, mert az egyesület ez nem egyenlő a hőkkel. Tehát, hogy habár a céljaink azok közösek, abszolút közösek, hiszen mindenki azért küzd, hogy mindenki az egyetemi autonómiáért küzd, akár az összefén, akár az országban, és ezt mindenki nagyon fontosnak tartja, de nem biztos, hogy ilyen azokkal az eszközökkel tudunk küzdeni ezért, hiszen, hogy ez ezt is mondta, a HÖK-nek nagyon fontos feladatai vannak az egyetemen belül, amiben a Free SF Egyesület egyszerűen nem szólhat bele. És ezért gondoltuk azt, hogy így lenne az ideje annak, hogy világosan az egyesület dolgaival külön kommunikáljunk, nem csak az ellenállás miatt, hanem akár amiatt is, mert hogyha mondjuk ennek az egyesületnek egyszer majd már a post-covid időszakban lesznek előadásai, akkor ezt ne az SFE HÖK Facebook oldalán hirdessük meg, hiszen a HÖK-nek jó értelembe véve ehhez úgy nem sok köze van, hiszen ők mégiscsak egy hallgatókat képviselő érdekvédelmi szervezet, és nem az a feladatuk, és ezt leszerettük volna venni a vállukról ezt a feladatot, hogy egy egyesület kommunikációjával is foglalkozniuk kelljen.
És ebből kifolyólag mi lesz a következőkben a HÖK és a Free SFE-nek a viszonya? Hogy kapcsolódik egymáshoz ez a két szervezet?
Hát én nagyon remélem, hogy mindenben együtt fogunk működni, és amiben csak lehet segítjük egymást, de azt hiszem erről Nóri és Eszti azért többet tud mesélni nekünk.
Így van, ahogy Dóri mondja, én szeretném ezt megerősíteni, hogy nyilván mostantól is váltnak vetve szeretnénk együttműködni. Szerintem nagyjából az a különbség, tehát az eszköztárunkban van különbség, de én azt gondolom, hogy a mi HÖK-ünk legalábbis mindenképpen azokért a hallgatókért van, és az, vagy hát minden hallgatóért van, de hogy az egyetemi autonómia az mindenképpen ilyen nagyon fontos értékünk, és szeretnénk továbbra is küzdeni az ellenállásért.
És hogy nem lesz ebből a kettős identitásból egy esetleges úgynevezett szétszakadás, amitől azért hallani ilyen hangokat az egyetemi közösségen belül, hogy mennyire jelent szakadást a közösségben az, hogy van, aki marad az intézmény keretei között, van, aki távozik. Hogy tudják ezek úgy kiegészíteni egymást, hogy ne legyen egy szétszakadás és konfliktus ebből?
Egyébként az egyesületnek ez is az egyik funkciója, tehát amikor arról beszélünk, hogy tovább visszük az autonóm 155 éves hagyományt, akkor azért arról is beszélünk, hogy a közösséget egyben tartjuk, és teljesen nyitott ez a szervezet olyan szinten, hogy nem azt nézzük, hogy kinek milyen a jogviszonya, hanem azt, hogy továbbra is együtt szeretnénk alkotni, és ezért nálunk bármilyen státuszú hallgató, oktató lehet tag. Tehát az egyesületnek van egy ilyen célja, hogy egyben tartsa a közösséget, de igazából mondhatnám a fórumkultúránkat is, ami ugyanúgy, hogy elkezdődött a második fél év, attól még folytatódnak a fórumaink, és azért ezek nagyon együtt tartanak minket akkor is, hogyha mondod, hogy persze ezek az aggályok normális, hogy felmerülnek, csak dolgozunk azon, hogy ugyanakkor az alternatíva is felmerüljön, és tartsuk egyben a közösséget.
Az Instagramon kértük, hogy küldjetek kérdéseket, amiket meg tudunk itt beszélni a vendégeinkkel, de ezen a ponton még elmondanám azt, hogy a 215 37 73-as telefonszámon most is lehet telefonálni és élőben kérdezni a vendégeinktől. De ha már itt vagyunk, akkor az egyik kérdés, amit sokan feltettek, akkor az volt, hogy mit javasolnátok azoknak a diákoknak, akiket idén felvesznek az SFE-re, miután felvételiznek, mert hogy sokaknak dilemma, hogy annak ellenére, hogy felveszik őket, be is iratkozzanak-e, vagy mi az etikus lépés ebben a helyzetben. Mit tudnátok tanácsolni ezeknek az embereknek?
Én mindenkinek, aki hasonló dolgot kérdezett tőlem, csak azt tudtam mondani, hogy olvassa híreket, tájékozódjon, olvassa, hogy milyen oktatási programmal készül az új vezetőség, mi a helyzet az egyetemen, mennyire hajlandóak lépéseket tenni az egyetemi autonómia felé, és utána a saját lelkiismerete és élethelyzete alapján döntsön. Ez mindenkinek egyedi ez a kérdés, ugyanúgy, ahogy mindenki számára egyedi volt az SFE-n belül is, hogy passziváltasson vagy se mármint akik már most az összesére járnak, ez ugyanúgy a felvételizőkre is igaz, hogy mindenki a saját élethelyzete alapján tud dönteni.
Valóban egyébként.
Igen, például, bocsánat, csak hogy hát, hogy kockázatos lenne nyilván azt mondani, hogy lehet, hogy szeptemberre már visszaállítja az Alkotmánybíróság az autonómiát.
Erről fogunk is beszélni, igen.
Erről fogunk, igen, de hogy ez ki tudja még, hogy hol van azért. De izgalmas időszak van most.
Ha már hozzászóltál, Nóri, akkor most hozzád fordulnék. Méghozzá azért, mert a fórumainkon, ahol megvitatjuk az aktuális ügyeinket, sokszor van egy úgynevezett jogi blokk, ahol te, aki sok jogi kérdéssel foglalkozol az ellenállással kapcsolatban, tájékoztatni szoktad a közösséget az aktuális ügyekről. Úgyhogy most kérnék tőled egy ilyet, hogy az adás hallgatóit akár felszínesen vagy kicsit mélyebben tájékoztasd azokról a perekről, éppen zajló jogi vitákról, amik érintik az SZFE közösségét.
Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert a kezdetektől fogva nagyon segítőkész jogászok vesznek minket körül, tehát tényleg a legkiválóbb jogászok vannak segítségünkre abban, hogy az érdekvédelem, ami tőlünk hallgatóktól indul, az valójában a megfelelő fórumokhoz jusson el, a megfelelő jogi háttérrel legyen megtámogatva. Hát erről tényleg azt tudom mondani, hogy ha így összeszámolva 14 perünk van jelenleg, és ezek a HÖK részéről vannak, illetve HÖK tagok részéről, mert alapvetően a HÖK az, aki ugye hallgatói érdekeket képvisel. És hát igazából a fenntartói jognak, tehát az állami magán fenntartói átadásnak a megtámadásától kezdve odáig, hogy megtiltották nekünk, hogy oktatásban részt vehessünk, ugye háromféle oktatásbetiltásunk is volt idáig. Nagyon széles a paletta, hogy mi miatt perelünk bíróság előtt. Igazából sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy ez a széles skála miatt van, mert nagyon sok módon tudnak minket megfosztani a jogainktól, és ezekkel mind élnek is. Mind a fenntartó, mind a fenntartót képviselő új vezetőség. De amikor azt mondom, hogy fenntartó, akkor ez a kuratórium. És az a helyzet, hogy a legtöbb perünk, kéred, hogy így nagyjából foglaljam össze, azért elég sok helyen visszautasítanak minket, azt mondják, hogy a HÖK-nek nincs köze a fenntartó jogátadáshoz, úgyhogy meg is szüntetik a pert, innentől kezdve ne pereljünk. Persze a mi érvelésünk az, hogy egyértelműen kihalt a hallgatói önkormányzatra, hogy a minden egyetemi polgárra az, hogy átadják a fenntartót egy ötfős kuratórium kezébe, csak úgy. De hát olyan perünk is van, ahol meg komolyan vesz minket a bíróság, és nem csak, hogy komolyan vesz, és most egy külön perről beszélnék, ez a bizonyos februári, amiben most volt ez az átütő döntés. Itt az SMS-t pereltük, ugyanis olyan SMS-t adott ki a kuratórium, szervezeti és működési szabályzatot, amiben minden jogkörétől megfosztotta a szenátust. Emiatt volt az, hogy augusztus 31-én az egész szenátusunk lemondott.
Ez a budapesti törvényszéknek a döntése?
Igen, ez amiről a fővárosi törvényszék. Igen. Igen, igen. Tehát azt kell tudni, hogy ez az alapper az SMS ellen irányult, de nem csak az SMS-t támadtuk, meg is kértük a bíróságot, hogy ezt semmisítse meg, hanem azt is mondtuk, hogy forduljon Alkotmánybírósághoz, mert erre egy olyan törvény adott lehetőséget, ami alapvetően alkotmányellenes. Sokszor szokott hivatkozni rá a vezetőség, hogy de hát ők jogszerűen járnak el, és ilyenkor, amire hivatkoznak, az valójában alkotmányellenes szabály. És ez az, amit felismert a bíróság, és azt mondta, hogy nem csak a mi jogvitánkban ad igazat, hanem először is odautalja az Alkotmánybírósághoz az ügyet. És ekkor volt az, február 9, február 18-ára jutott el az Alkotmánybírósághoz, ma van március 19, és azt kell, hogy mondjam, hogy két hónap múlva, május 19-én jár le pontosan az a 90 nap, amikor döntenie kell az Alkotmánybíróságnak. Ez azt jelentheti a döntés, hogy akár megsemmisítheti az egész modellváltásunkat, és vissza kell állnunk állami fenntartásba, a szenátusunk pedig visszanyerné minden elvesztett jogkörét. És mivel az Alkotmánybíróságnál a törvényszék támadta a felsőoktatási törvényt is, így a jövőben már nem lehetne semmilyen korlátozásnak vetni a szenátust, amit most a magánfelsőoktatási intézmények jogszerűen megtehetnek.
Hát ez valóban szinte hihetetlenül hangzik, hogy ez a folyamat teljes mértékben így visszafordítható.
De az a kérdésem hozzád, hogy az SFE-nek ez az ügye, ez hogyan viszonyul a többi modellváltó egyetemhez? Tehát, hogyha esetleg az Alkotmánybírósága javunkra dönt ebben a kérdésben, az érinti-e bárhogyan a többi modellváltó egyetemet?
Hát, mivel egyéni törvényről van szó, ezért meg kell nézni mindegyik egyetemnél a saját modellváltó törvényüket, hogy az olyan volt-e, mint a miénk, hogy például ilyen lehetetlenül rövid idő alatt hozták létre. Hogyha igen, akkor ők is ugyanúgy kérhetik ezt a megsemmisítést, és hivatkozhatnak arra, hogy nálunk is ez volt a probléma. Szóval tényleg itt meg kell nézni a konkrét törvényeket, de ami mindenképpen kihat rájuk, az a felsőoktatási törvénynek az a kis bekezdése, amit szintén támad a törvényszék. Szóval itt tényleg két dologról kell dönteni az Alkotmánybíróságnak. Egyrészt, hogy megsemmisíti a mi új modellváltó törvényünket, másrészt, hogy a felsőoktatási törvénynek ezt a bekezdését megsemmisíti-e. Akárcsak, ha a felsőoktatási törvény részét semmisíti meg, az tényleg kihat az összes modellváltóra, akinek a fenntartó elvette a szenátusi jogköreit, mint nálunk. Azért az igaz, hogy ez nem mindenhol következett be, de ahol igen, ott ez természetesen rájuk is kifoghatni. Bár érdekes kérdés egyébként, mert itt hát majd meg kell néznünk, hogyan fognak dönteni az adott esetben. Az biztos, hogy nálunk ez kifoghatni, és reméljük, hogy mindenki másnál is, ahol hasonló jogok sorbultak.
Azt gondolom, hogy sokan várjuk az Alkotmánybíróságnak a döntését, többek között én is. Most pedig Jákob, hozzád fordulnék, de előtte megint felhívnám a figyelmet, hogy lehet telefonálni az adásba. A 215 37 73-as számon várunk minden kedves érdeklődőt. És Jákob, hogyha itt vagy velünk, akkor szeretnék veled egy kicsit az Emergency Exit programról beszélgetni. Persze többiek, nektek is nyitva áll minden lehetőség a válaszadásra, vagy a véleménynyilvánításra. Ugye most a napokban került ez nyilvánosságra, hogy sok SFE-s diák külföldi akkreditációval menti meg az SFE-s diplomáját, és csörög a telefon, van egy kérdésünk. Jó estét kívánok!
Jó estét, szervusztok! Van egy kérdésem, igen. Először is hagyj gratuláljak az eddigi SFE-seknek ahhoz a kitartáshoz és lendülethez és mindenhez, amit műveltek. Elképesztő volt látni ezt az összefogást és összeszerzettséget, és remélem, hogy a elkövetkező szakmai és privát életükben is hasonlóan meg tudják majd oldani a dolgokat. Ez volt a jobb bevezető, a rossz az, hogy és a magánvéleményem, hogy nem fog megváltozni semmi, az Alkotmánybíróság nem fogja megváltoztatni. Majd elmismásolják úgy, hogy az megállja, idézőjelben megállja a helyét mindenhol. Az, hogy aztán utána lehet Strasbourg felé menni, az egy más kérdés. Simán el fogják masszatolni az egészet. Nekem ez a véleményem, és ez az eddigi tapasztalatok alapján mondom sajnos. De nagyon, nagyon ne legyen igazam, és az egy bravúros húzás volt, ha lehet ezt mondani pestiesen, hogy sikerült külföldi egyetemekkel kooperálni az ügyben, hogy mégis legyen diplomátok. Hát ennyit szedtem volna, csak is további jó harcot.
Köszönjük szépen a hozzászólást, és további szép estét kívánok.
Nagyon szépen köszönjük.
Igen, ez valóban egy valós alternatíva. Itt nekem az jutott eszembe erről, hogy arról szoktunk sokat beszélni így a közösségen belül, hogy minden eddig, szinte minden, vagy Javicskinóri jogi vitánkat, azt így, hát nyerjük sorra ezeket. Persze ez egy egészen más mértékű per már, amiről most szó van, de hát igen, várjuk akkor kíváncsian. Jákob,
így van,
mondjad, Nóri,
így van,
mondjad.
Így van, bocsánat, csak még azt szeretném hozzátenni, hogy önmagában már ez is egyfajta győzelem, hogy a törvényszék eleget tett annak a kérésünknek, hogy forduljon Alkotmánybírósághoz, ez sem egyértelmű, és sok helyen kértük, és most tette meg ezt a bátor lépését, tehát igen, ugyanakkor persze természetesen mi is tisztában vagyunk a realitásokkal, ha bár én igyekszem mindig optimista lenni, de azért vannak pereink, amiket, mint mondom, visszautasítanak, vagy megszüntetnek, de hát muszáj arra koncentrálnunk, amit pedig nyerünk, és lesz is majd egy meglepetésünk egyébként a jövő hétre vonatkozóan.
Köszönöm szépen. A Jákob, most akkor beszéljünk az Emergency Exitről.
Igen. Szia,
köszönöm, hogy itt vagy te is. Mikor kezdődött ezen a megoldáson való gondolkodás? Ugye Emergency Exitnek nevezzük itt ezt a diplomamentő akciót, magyarul vészkiára, de maradjunk az MX-nél vagy Emergency Exitnél.
Hát alapvetően így a Bagosi László meg a Csató Kata volt, akik így elkezdtek erről gondolkodni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy így a közösséget kimentsük. Az, hogy ez pontosan náluk mikor kezdődött, azt nem tudom, de arra emlékszem, hogy a Stern Lilivel csatlakoztunk hozzájuk így diákokként, és novemberben írtunk meg a Lilivel egy levelet, egy ilyen körlevelet, egy általános felhívást, amit utána így körülbelül a világon az összes egyetemnek elküldtünk. És akkor így a részünkre ez az intenzívebb munka, ez így akkor kezdődött el.
És téged személyesen mi motiválta arra, hogy ilyen intenzíven bekapcsolódj ennek a munkacsoportnak a munkájába?
Nálunk az volt, hogy az osztályon én rendező hallgató vagyok mesterszakon, és nálunk az osztályban egyébként már korábban is nagyon erősen elkezdődött az a diskurzus, hogy így ebben az ilyen NER által leuralt egyablakos rendszerben így hogyan tudunk majd boldogulni, és akkor, amikor így ezt az intézményt is beinstandolták, és megjelentek egy teljesen illegitim módon kinevezett kuratóriummal, akkor így nálam így az volt, hogy vagy sikerül így kimenteni, vagy megteremteni annak a lehetőségét, hogy így valahol lehessen függetlenül szabadon alkotni, vagy én akkor így elmegyek külföldre. És igazániból ez motivált, hogy itt maradjak, és itt legyen egy remény arra, hogy dolgozni lehessen.
És mi volt, jó, hogy mondod ezt a remény szót, hogy volt-e valamilyen ilyen első reménysugár, ami kapcsán elindult egy többrétű egyeztetés, fordulópontok, amik segítettek nektek elhinni, hogy ez valóban egy reális alternatíva?
Valószínűleg sok ilyen volt, de mindenképpen a legfontosabb ilyen fordulópont, az talán a Mozarteum Egyetemnek így a bekapcsolódása ebbe a munkába volt. Tehát ők voltak azok, akik ilyen elképesztően nyitottan és vagányan álltak bele ebbe az egészbe, és nagyon-nagyon sokat segítettek. És aztán ők voltak, akik úttörői voltak így az egész rendszer kialakításának, hogy egy külföldi egyetem hogyan tud ebbe a konstrukcióba segíteni nekünk, és végül diplomát adni. Ugye, ez egyébként a Christoph Lepsi, aki ott ilyen elképesztő munkát tett bele a Csató Katával ebbe az egészbe.
Ugye úgy működik ez a program, hogy az Egyesület köt szerződést a különböző partnerintézményekkel, a külföldi egyetemekkel, és elismerik azt a képzést, amit a Free SFE Egyesület nyújt itt Budapesten. Nóri, tőled kérdezném most, hogy pontosan milyen szerződést kötnek ezek a külföldi egyetemek a Free SFE Egyesülettel? Tudsz-e nekünk erre válaszolni?
Azt a fontos itt látni, mert az, amit talán sokakat összezavarhat, legalábbis már újságban láttam így olvasva, hogy mi nekünk nem kell ahhoz államilag elismert oktatási intézménynek lennünk, hogy elismerhessék a képzésünket. Nem is vagyunk azok, és ezt soha egy percig sem mondtuk, tehát a Free SFE jelenleg egy alkotóműhely, ami oktatási jellegű tevékenységet ugyanakkor folytathat, és ezt a fajta oktatási jellegű tevékenységet, ami nem államilag akkreditált, erre van olyan nagy szabadsága, és ha mondhatom így autonómiája azoknak az európai egyetemeknek, amelyek el tudják ismerni ezt, egyfajta képző partnerintézmény keretében. Tehát mi nem egy leányintézmény vagyunk, hanem abszolút egy ilyen partnerség van köztünk, és ez azzal is jár, hogy az európai egyetemek nagyon pontosan felügyelik azt, hogy mi milyen képzésben részesülünk. Tehát olyan részletes mintatanterv és olyan kurzus egyeztetések történtek, amik ez garanciával szolgálnak. Tehát nem kell attól félni, hogy itt most minket szabadjára engednek, nem, tehát hogy pontosan ismerik azok az egyetemek, hogy milyen képzést ismernek el.
Illetve még kiegészíthetem?
Persze, persze.
Hogy az is egy nagyon fontos pontja ennek a működésnek, hogy mindkét részről egy ilyen minőségmenedzsment van, tehát az egyetemek is így, mert a külföldi egyetemek is majd így egy ilyen bizottságot felállítanak, akik majd ellenőrzik így a munkáinkat, tehát hogy nem csak a szerződés megírásán van a hangsúly, hanem abszolút, amit a Nóri mondott, hogy a tantervnek az egyeztetése is, illetve később majd a munkának is az egyeztetése, illetve a munkák, vizsgafilmek, vizsgaelőadások lefordítása, megmutatása, stb. Az is része lesz ennek a együttműködésnek.
Többen kérdezték tőlünk Instagramon azt a kérdést, hogy lehet-e valamikor felvételizni a Free SF Egyesületbe, és mik az erre vonatkozó tervek? Mit tudnátok erre mondani azoknak, akik e felől érdeklődnek?
Hát, ugye nem vagyunk felsőoktatási intézmény, szóval ilyen szempontból nem lehet hozzánk felvételizni, de nagyon gondolkodunk azon, hogy hogyan tudunk bevonni minél több embert, és minél több olyan fiatalt, aki szeretne nálunk tanulni, és bizonyos felnőtt képzési lehetőségekre is nyitottak vagyunk olyan szinten, hogy akár már lehet, hogy ősztől indítanánk. Ezek ilyen nagyon rizikós mondatok, de közben meg szeretném kifejezni azt, hogy nagyon dolgozunk ennek a megteremtésén.
Én is, tehát egy ígéreteket nem mondanék, de alapvetően optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy így ez folytatódjon, és hogy bővüljön a Free SF Egyesület.
Ez biztos nagyon boldogan hallják azok, akik erre a lehetőségre igényt tartanak. Még egy olyan kérdésem volna, Jákob, hogy mennyire kell most eldönteniük az osztályoknak, hogy szeretnének-e élni ezzel az emergency exit lehetőséggel, vagy van-e lehetőség később, esetleg az őszi fél évtől bekapcsolódni, hogyan állnak ehhez a partner egyetemek?
Igen, az van, hogy így alapvetően ez az adott partner egyetemtől függ, így ezeknek az átvételnek a kondíciói. Én azt gondolom, hogy így alapvetően majd lesz később is lehetőség erre, de ez az egész emergency exit konstrukció akkor működik a legjobban, hogyha az osztályok együtt, egyszerre jönnek át. Ezért így ahhoz, hogy legyen egy ilyen zökkenőmentes átjövettel, én azt gondolom, hogy ezeknek így egyszerre kéne megtörténnie, és nem pedig így éppen ahogy valaki eldönti meg. Nem mondom, hogy nincs kizárva, de mindenképpen jobb, hogyha abban a pillanatban, amikor megnyílnak ezek a kapuk, akkor így az osztályok együtt döntenek úgy, hogy aztán a Free SF-én folytatják a munkát.
Nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk az adásban, Eszter, Dóri, Nóri és Jákob. Minden jót, jó munkát kívánok nektek a továbbiakban az ellenállásban, és biztos, hogy fogunk még találkozni sokat. Most pedig folytassuk az adást a Kennek a Mother Sky című dalával. Sziasztok, köszönöm!
Köszi!
Sziasztok!
Yeah.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez a Tilos az E színház rovata, ahol aktuálisan folyó próbafolyamatainkról adunk állapotjelentést. Én Alfarman Petra vagyok, másodéves dramaturghallgató, és most néhány osztálytársammal, Gál Annával, Sauer Lillával és Zrínyi Falvi Eszterrel, valamint egyik osztályfőnökünkkel, Fekete Ádámmal beszélgetek az ötödéves színész osztállyal közös projekt kapcsán az improvizációk alapján készülő jelenetekről. Az ennek alapját adó hosszú impro módszerét Kárpáti Péter osztályfőnökünk fejlesztette ki, és a két osztálynak ezt a közös projektjét is ő rendezi majd.
Tetriszezés kezdődött, hogy volt egy helyzet, és akkor abba korábbi szövegeket pakolni, kihúzni, mondatokat felcserélni, kicsit beleírni.
Valakinek odaadtuk egy másik színész szövegét, pont egy ilyen szerkesztési cucc volt az, ami utána meghatározta azt, hogy miről fog szólni.
Tehát egyetlen ember van, aki saját magát alakítja, akit konkrétan levételiztetnek.
Több olyan pont is volt, amikor kvázi kiváltottak ebből az impro szituációból a srácok, és hogy valahogy ez nálunk meg azt eredményezte, hogy ez beépült a jelenetbe. Vagy hogy ettől lett az, hogy az egész dolog, amit csinálnak, valójában az egész jelenet arról szól, hogy ez egy gondolatjáték.
Tényleg olyan mondatok maradtak, amiket nagyon éreztünk, vagy nagyon szerettünk. Szerintem a Lila, te könnyebben húztál, mint én voltam. Általában azok így visszasírtam mondatokat a szövegbe, és így biztos, hogy mindig kellett.
Ez azért mennyire meg, hogy húzom, és még mindig van, és még mindig háromszor annyi, mint amennyinek lenni kéne.
És így ötödszörre futsz rá.
Nálunk tök komoly probléma volt az, hogy folyamatosan egymásra beszélnek, és hogyan jelzed azt, hogy már mondatok óta egyszerre beszélgetnek. De hogy nálatok ennek az élő beszédszerűsége mennyire maradt meg?
Szerintem eléggé. Vagy volt egy ilyen kihívás, hogy mi nagyon kevés ilyen élőbeszédes dolgot írtunk életünkben, és hogy most végre ezek az emberek így beszélnek, és ezt így szerettük.
Valahogy nagyon jellemzően eltűnő módon beszélnek, és ettől így tehát nagyon karakteresek lettek a mondatok szerintem.
Nekem volt részem ilyen folyamatban, amiben impróztam, és a saját mondataimat kell újra mondanom, és teljesen nevetségesnek gondolom, amit mondtam, amit teljes komolysággal mondtam akkor, és semmi sértődés nincs benne. A következő pillanatban, ha elolvasom a mondatomat, azt mondom, hogy ki az Isten mond ilyen mondatot? Ilyen mondatot senki nem mond, de egyébként ez valójában ez az élő beszédszerűség. Egyrészt, hogy mennyit beszél egy ember, ami leírva két mondat, az elmondva két oldal. Mert az ember csak beszélés, nem tudja abba hagyni, mindig rájövök, hogy képtem vagyok abba hagyni egy mondatot. És nem zavar senkit. Nem zavar senkit, mert egyszerűen csak... Igen, egyébként a bázis demokrácia megtanított nekem arra, hogy kell lekerekíteni egy mondatot. Egyfelől ez tényleg, és még amikor már nagyon meg van húzva, még mindig nagyon sok ahhoz képest, amit olvasunk, leírva mennyire stilizált az, ami reális. Egy reális szórendű dolog, amit az ember kimond, ahogy olvasom, rögtön rendkívül stilizált, szinte művivész, egy művibé válik, mint egy megírt mondat, vagy akár egy versben. Papíron nem mindig teljesen reális, amit teljesen reálisan mond az ember.
Én ezeket a mondatokat ugye úgy húzom, hogy nekem a fülemben van az, hogy hogyan hangzott el. Hát erről van egy hangfelvétel, amit én visszahallgattam, legépeltem, én pontosan tudom, hogy ez a mondat hogyan hangzik. De ugye amikor ez lekerül egy papírra, és ő majd visszakapja egy ponton a kezébe, neki eltelt másfél hónap, egyáltalán nem biztos, hogy emlékezni fog arra, hogy ez a mondat abban a kontextusban hogyan hangzott el, és hogy abban mit jelentett. Szóval lesz olyan pont, amikor nekem kell majd visszaelemezni azt, hogy ez mire vonatkozott ott, holott az ő szájából hangzott el.
Meg lesz mindenki sértődve, én nagyon meg voltam sértődve, de ezt nem erre mondtam. Nincs értem, ezt nem erre mondtam. Szerintem viszonyúan lehet szeretni ezt.
Ez a saját szövegének az újramondása, hiszem egy nagyon nagy eszköz lesz, vagy egy ilyen nagyon fontos része lesz, hogy ő mondja el ezeket a mondatokat megint.
Máshogy mit érzékelsz magadból ezek alapján, de nálunk ez ugye nehéz, mert nálunk az egész erre megy rá, hogy egymást játsszák.
Ugye a tanáraikat is játsszák, ami meg szintén egy nagyon érdekes helyzet, hogyan játszod el azt, akit 5 évig néztél.
Tehát, hogy tényleg ilyen teljesen a szerkesztésen múlik minden, hogy mi lesz ebből. Tehát nem dokumentumfilmet forgattunk azért.
Sokkal speciálisabb dolgokat lehet elérni így, mint amit egy írói agy ki tud találni. Konfliktusosabb dolog tud kialakulni. Tehát egy sokkal speciálisabb dolog az, hogy valakinek milyen viszonya van az életben valakivel, és hogy az abba való szerepjátékban mennyire megy bele, mennyire nem megy bele. Ez egy olyan rétege valahogy a színháznak, vagy ami egyébként ilyen szerintem pszichoterápiához is sok köze van, valóban írói aggyal, vagy egy üres papír fölött kitalálhatatlan, vagy inkább azt mondom, hogy csak kitalálható. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb, meg sokkal kevésbé klimaktikus, vagy hogy mondjam, drámai, de sokkal bonyolultabb, mint amit az ember úgy a papír fölött elgondolna.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Tilos Rádió 90.3. Most következik a filmes rovatunk. Az elmúlt pár hétben több volt és jelenlegi SFE-s hallgató mutatkozott be a filmjeivel. A Berlinálén Nagy Dénes a természetes fénnyel szerepelt a versenyprogramban, és legjobb rendezéséért elnyerte az Ezüst medvét. A szintén Berlinben versenyző Fliegauf Bence rendezte Rengeteg, Mindenhol látlak című filmben Podlovics Laura és Kislinger Lilla hallgatótársaink is szerepeltek. Lilla szintén Ezüst medvét nyert a legjobb mellékszerepért. A Budapest International Documentary Festivalon, vagyis a BITFEN pedig Viszki Ábel a Mesék Zárkából című első egész estés filmje nyerte el a magyar fődíjat. Dél-Ázia és Haragonics Sári rendezése, az Anyáim története pedig külön díjat nyert. Az eheti adásban először Lillával, majd Ázsiával és Sárival is beszélgettünk. Az interjúkat Bartal Dóra és Kende Sára készítették.
Az van, hogy úgy van, hogy van legjobb színész díja, meg van legjobb supporting role, az epizód legjobb mellékszereplő díja, és ezt most kaptad meg, ez most hívott a Kárló Fesztivál igazgató.
Jézusom! Úristen! Jézusom! Jézusom, Bence! Nem hiszem el! Nem hiszem, 20 éves vagyok!
Nyilván nem hittem el, meg most is nehezen hiszem el, vagy nem fogom fel, hogy nyertem ezt a díjat. Nem tudom, mikor fogom felfogni. Júniusban megrendezik ezt élőben. Berlinben lesz rendes fesztivál is. Valószínűleg akkor. A Bernard Barbie, aki szintén SFE-s, ő volt a Gólyatáborban az én csoportvezetőm, és 2020. januárjában castingoltak a Bencék, keresték erre a szerepre a csajt, és akkor a Bernard Barbie szólt a Bencének, hogy ő ismer egy lányt, ez voltam én, és akkor írt a Barbie, hogy szia Lilla, tudom, nem színész vagy, de van egy ilyen szerep, és akkor belementem, meg amúgy is szeretek ilyen dolgokat csinálni, vagy hogy így, ja, szeretek ilyen dolgokat csinálni, de így nem szoktam általában magamtól jelentkezni. És akkor küldtem ilyen self-tape videót. Bencének tetszett neki, tetszettünk egymásra, küldtem még videót, találkoztunk megint, aztán megkaptam a szerepet. Van ilyen előadás vágyam, de ez inkább így a szűk társaságomra vonatkozik. Mondjuk színházban, például a Radnótiban játszok, ott rendszeresen félek kimenni a színpadra, vagy nagyon sokáig, vagy sokszor, szerintem most is félek játszani kamera előtt, meg amúgy én félek játszani, de ilyen drámás középsuliba jártam, és ott nem igazán színészkedtem, meg ott nem voltam egy ilyen kiemeltebb arc, is, de nem is akartam színész lenni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem igazán izgat. Aztán szerepeltem a saját felvételi filmemben, és akkor a tanáraim, az osztályfőnökeim mondták, hogy tök jó vagyok, akkor ezen nem meglepődtem. Aztán hívott a Bence, aztán hívott a Svetje Misi, aztán a Távszínháznak az egyik előadásában is szerepeltem. Szóval így tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a Bence megkeresett, ez így elindult.
És egyébként miért a filmrendező szakot választott, vagy mi érdekel ebben legjobban?
Hát nagyon szeretem, hogy ilyen sokrétű, és mindig más csinálhatok, és mindig más helyeken, más emberekkel, más témákat, és mégis közben ez az egész folyamatnak az ára engem nem súlyosan beszippantott. Izgalmas volt az egész forgatás, ez nem egy ilyen hagyományos forgatás volt, hanem megismerkedtünk, együtt castingoltuk a Bencivel az apákat, nagyon sokat dumáltunk, állandóan kíváncsi volt a véleményemre mindennel kapcsolatban, aztán végül meglett az apa, aztán leforgattunk próbafelvételeket, aztán jött a Covid, akkor abban a jelenetben az volt, hogy egy világjárvány köré központosult az én nagy monológom, akkor nyilván tudta a Bence, hogy újra kell írni a karakterem, úgyhogy, hogy Eszter, ő egy dacos tinédzser lány, akinek meghalt az édesanyja, és az apját hibáztatja. Szóval az izgi most ebben a Rengeteg mindenhol látlak című kvázi második részben, de nem második rész, vagy hát lehet mondani annak, hogy mindig eldöntetlen az egész. Szóval két ember dumál valamiről, vagy vitázik valamiről, és nem tud eldönteni, hogy kinek van igaza. És közben meg mind a kettő álláspont nagyon-nagyon erős. Most éppen a dokumentumfilmet vágjuk, vágószakos hallgatókkal, én meg az összes többi osztálytársam, meg évfolyamtársam is ezen dolgozott az elmúlt pár hónapban. Aztán a következő feladat az az adaptációs film, Babincsek Atanázzal ketten írjuk. Amúgy most fog kijönni március 22-én egy életem első videóklipje, amit a Carson Kómának rendeztem. Amúgy meg épp egy színházi darabot rendezek, ami a Tápszínháznál a Jurányiba, vagy az ő produkciójukba készül, és a Hajdú Szabi meg a Rába Roland szerepelnek benne, meg én.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Minden gyerek története úgy kezdődik, hogy megszületik. Van, akinek egy anyukája van, és van, akinek még.
Magyarországon egyértelmű alkotmányos szabályozásunk van. A házasság és a család azt jelenti, hogy férfi és nő. És mindegyikből egy. Egy férfi, egy nő.
3 hónapja jártam önöknél, a örökbefogadásra szükséges határozatot intéztük.
Mi mindig kérdezállok a között, hogy most vajon miért nem foglalkoznak velünk, azért, mert már nekik vagyunk, vagy azért, mert ennyire
felhúzottási
hírtához van. Jó.
Ezt most meg kéne beszélni, hogy kit hogy hívunk. Virágmama és Nóri anyu.
Pápákaka.
Nekem ez így tetszik. Nekem is. Nagyon jó. Megbeszéltük.
Hát. Szevasztó. Ön drága kicsi szívem. Hát nagyon
szép kicsi lány.
Ott van a nagy.
Igazából azt szeretnénk, hogyha a gyerek, tehát mind a kettőnk az egyformán kötődne.
Oké, akkor ennyi volt, kész.
Még nevetek nem szólít benneteket, vagy önnek, vagy még az időt adjátok?
A Virág anyu, én meg Dada vagyok.
Szerintem anyám vagy anyám.
Anyám vagy anyám. Anyám vagy anyám. Anyám vagy anyám. Azt is jelenti, hogy mi megtaláljuk benne magunkat, mindannyian.
Szerintem már családdal váltunk.
Szerintem olyan.
Sziasztok! A Tilos az E első újraalakult formájában, első adásában a Kultrovat vendégei most Haragonics Sári és Dér Ászia, az Anyáim története című dokumentumfilm rendezői. Sziasztok, és köszönjük, hogy velünk tartotok.
Sziasztok.
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogy vagytok most?
Én azt látom magam körül, mindenkinek nagyon nehéz ez az időszak. Nehéz a Covid-ban premierelni egy filmet, nehéz a Covid-ban küzdeni az ellenállásért. Tehát egy nehezített időszak, és éppen ezért nagyon örülünk, hogy most ez a film mégis egy csomó nagyon pozitív és nagyon szeretetteljes visszhangot hozott nekünk.
Igen, nekem az elmúlt két hét az abszolút egy ilyen fénypont volt ebben az időszakban, szóval az a sok szeretet, meg hogy ilyen nagyon jól értették, legalábbis a legtöbb ember, aki visszajelzett vagy cikket írt, nagyon jól értette ezt a filmet, és ez tényleg egy ilyen fénypont volt ebben az egyébként nagyon nehéz időszakban. Meg én most tegnap csatlakoztam az oktatás szervező munkacsoporthoz, és az is igazából nagyon... Szóval, hogy ez valahogy az ellenállásban ez a jövőtervezés nekem az is nagyon sok erőt ad, meg ilyen pozitív hitet, hogy bár minden változik, de talán kisül belőle valami jó.
A Beat fent talán egy kicsit közelebbről is mindenki meg tudja veregetni a vállatokat. Ez hogy esett nektek, vagy mit jelent most nektek ez a fesztiváldíjak ebben a furcsa helyzetben is, a pandémia miatt is?
Az elmúlt egy évben nagyon távol kerültem ettől a filmtől, és most igazából a BIF bemutató előtti időszakban kezdtem el újra azt érezni, hogy mi tényleg megcsináltuk ezt a filmet, és mi 5 éven át dolgoztunk ezen, rengeteg segítséggel és egy szuper jó stábbal körülöttünk, és hogy ez létezik, ez a film. Tehát, hogy tényleg nekem ez az online premierek, egy csomóról, tehát, hogy nem is voltunk ott, még az online térben sem, nem voltak közönségtalálkozók, ettől nekem nagyon-nagyon-nagyon távolivá vált. Nagyon furcsa érzés volt egyébként, hogy csináltunk egy filmet, és hirtelen így el is felejtettem, hogy ez van. És nagyon fontos volt ez a magyar premier ilyen szempontból, és egyébként nem csak nekünk, hanem a Nóráéknak is nagyon-nagyon fontos volt az, hogy kaptak rengeteg pozitív visszajelzést, hogy látták a barátaik, hogy írtak nekik, és bennük is nagyon sok mindent ez átfordított.
Igen, ezek az egyszerű emberi visszajelzések, azoktól érzed azt, hogy tényleg van egy film, amit elkészítettél, és az elindít valamiféle gondolkozást az emberekben. És főleg dokumentumfilmeknél ezek a film utáni beszélgetések, ezek nagyon-nagyon fontosak. De én is azt érzem egyébként, hogy a szereplőknek lehet, hogy még fontosabb volt, mint nekünk, mert azért bennük van egy félelem is, hogy fogják fogadni majd mit szólnak hozzánk, hát megmutatjuk nekik a legbelsőbb gondolatainkat, és az, hogy ekkora empátiával és szeretettel fordultak feléjük az emberek. Tényleg még napokig kaptak ők is üzeneteket messengeren, barátaiktól, meg ismeretlenektől. Szóval ez nagyon-nagyon fontos.
Ez egy családdá válásnak a története, de mégis nem lehet elmennünk amellett, hogy most, ma, március 16-án Magyarországon, amikor ezt az interjút rögzítjük, ez most megint a homlok terében van a közbeszédnek, és meg is szeretnélek titeket kérdezni arról, hogy saját szavaitokkal ma, március 16-án miről szól a film szerintetek, és ez mennyiben változott? Mást jelent ez a film ma, és mást fog szerintetek jelenteni ez a következő hónapokban Magyarországon, most, hogy tömegek láthatják?
Hát én azt gondolom, hogy a film az ugyanarról szól, tehát, hogy a Virág, a Nóra és a kislányunknak a családdá válásáról, és arról, hogy milyen a szülőség, milyen az anyaság, és milyen ez mondjuk egy nehezítettebb terepen, amiben ők élnek. Viszont azáltal, hogy amilyen helyzetbe kerültek most az örökbefogadni vágyó egyedülállók vagy melegek, emiatt nagyon-nagyon aktuálissá vált ez a film. És azt gondolom, hogy ez egy kis jó a nagyon nagy rosszban, mert hogy ez reményeink szerint legalábbis párbeszédet tud indítani, és pont azért, mert a családdá válás van a filmnek a fókuszában, ezért erről tudunk majd beszélgetni.
Csak egyet szerettünk volna, a lehető legőszintébben megmutatni azt a speciális és mégis nagyon átlagos folyamatot, amin Virág és Nóra átmentek. És abban bíztunk, hogy minél egyszerűbben, vagy minél inkább tehát minél egyszerűbben fogalmazunk, minél kevésbé a szenzációra tesszük a hangsúlyt, és inkább a mindennapiságot mutatjuk meg, annál inkább tudnak az emberek kapcsolódni, és annál inkább indítanak el bennük érzéseket. Hogy ezzel szerintem mindnyájan küzdünk, hogy mennyire nehéz egyszerű dolgokról is akár úgy beszélni ebben az átpolitizált közegben, hogy az tényleg arról szóljon, amiről őszintén szeretnéd, hogy szóljon, és kérdésfeltevés legyen, és legyen bátorságunk akár kritizálni, megkérdőjelezni dolgokat. És én ebben így azt látom, hogy a mi generációnknak nagyon nagy felelőssége van, és nagyon nagy feladata, hogy merjünk őszintén ránézni olyan kérdésekre, például, mint ez a film, hogy mi a család, a szülővé válás, az anyává válás kérdése.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast.
Már a véget ért a Tilos az E. Az első évadnak a 10 részét a Spotify-on lehet visszahallgatni. A Tilos az E, a Free SFE Podcast néven megtaláljátok a csatornánkat. Mostantól 2 hetente fogunk jelentkezni új adással, minden pénteken 18 órától élőben a Tilos Rádióból. Többen kérdezték, hogy honnan lehet beszerezni SFE-s sárga maszkokat. Nekik és mindenki másnak szeretném elmondani, hogy a Bionivo webáruházon továbbra is lehet rendelni ezeket a maszkokat. Szeretném megköszönni szerkesztő társaimnak, Alfarman Petrának, Bartal Dórának, Kende Sárának és Artim Rebekának a közreműködést, Artim Rebekának a plakátért. Külön köszönöm a segítséget Németh Gábornak és a Tilos Rádiónak. További szép estét kívánok mindenkinek, én Muzslai Franciszkó voltam. 2 hét múlva jelentkezünk.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right.
It's all right.
Hey, baby, you know it was all right.
for you this minute. Anyway.